megjelenítünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 23. Zsoltárunk első versét énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztor.
Thank you.
énekkar szolgálatát hallgassuk meg különösen. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom ezen a mai vasárnapon Máté evangéliumából. Máté evangéliumának a 7. fejezetéből, a 7. fejezetnek a 21-től 27-ig terjedő verseit, ezt a hosszabb igeszakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk figyelmesen. Isten igéje tehát így szól Máté evangélium 7. részében. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. És akkor kijelentem neki, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosz tevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kőszikláta építette a házat, és ömlött a zárból, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zárból, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütöztek abba a házba, az összeomlott és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanítására, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. Amen. Isten tegye áldottá az igéje hallgatását, befogadását és megtartását, gyertek és fennállt az imádkozzunk.
mennyei édes atyánk, minden való, örökké való Istenünk, te előtted állunk itt a te házadon. Köszönjük a mai reggelt, hogy az elmúlt hét minden munkája, teendője után is felébredhettünk, és irányba való hálából eljöhettünk Isten tiszteletre. Köszönjük mindent, amit a múlt héten elvégeztünk. Köszönjük mindazt, amivel megáldottál bennünket. Köszönjük meg. És ma is áldásodért jövünk, hogy a te szavad érjen a mi szívünkig. És te végezz el bennünk azt a csodát, amit csak te tudsz. Hogy bennünket vigasztalj, igazgass, tisztíts, gyógyíts, vezess, megállj. Kérjük, ígéddel és szentlelkeddel. Ma is így, hatalmasan cselekedj, tisztíts rajtunk valamennyiünkön. Ismered szívünket, gondolatainkat, élethelyzetünket, tudod, mivel jöttünk, tudod, mire van szükségünk. Alázattal elét tárjuk szívünket, ide tesszük elét életünket, jöjj, és munkálkozz ma is mi rajtunk. Amen. Isten igének hallgatására készülve testvérek, a 165-ös megkezdett dicséretnek az 5. versét énekeljük. 165-ös dicséretünknek az 5. verse, így kezdődik. Egyszerű névformái, belső lelkező. Csecsemővel, gyermekekkel, és fölfoszló őket a napra.
Sokáig nem értettem ezt a képsort, és nem értettem, hogy a rendező miért mutatja ilyen sokáig. Ugye ezek a régebbi filmekben lassúval vagy gyorsítóval néznék ma már, mert lassan történnek az események, de szándékosan olyan sokáig mutatja őket. Ferenc fölhozza a napra, a világosságra őket, és szinte gyönyörködik bennük, és abban, hogy kihoztam őket, hogy ide, itt vannak, kint vannak. Miért is említem ezt? A prédikátor ebben a fejezetben, a fejezetének ebben a részében az emberi elnyomásról beszél. És az elnyomás olvasva ez a filmrészlet jutott az eszembe, 8 évvel biztos, hogy mindenkit, ha valaki nem ismeri a filmet, érdemes megnézni. A prédikátornak a szavai, amiket itt elmond, elég súlyosak és nehezek. És ő csak amit lát, megfogalmazza. Azt mondja, láttam, mennyi elnyomás van a nap alatt. Láttam, hogy micsoda borzalmas az, amit egyik ember a másikkal csinál, amikor elnyomja, úgy, hogy az vigasz nélkül marad, és látom igenis az elnyomottak állapotát, ezt az embertelen állapotot, és látom, hogy ezek a szerencsétlenek teljesen vigasztalanok. Nincs is, aki vigasztalja őket. És úgy érzi, hogy azt mondja, hogy boldogabbak azok, akik már meghaltak, mert nem látják, idézőben, hogy hol tart ez a világ, hogy milyen az elnyomás, sőt, még boldogabbak azok, akik meg sem születnek, hogy meg sem lássák. Micsoda nyomorúságban él az embervilág. Nagyon furcsák ezek a szavak. De ő nem akar mást mondani, csak elmondja, amit lát, és elmondja azt, amit érez ezzel kapcsolatban. Nem akar ítélni, nem akar megoldást hozni, nem akar moralizálni, ő csak megfogalmazza, amit lát és amit gondol. Milyen a világ? Egy elkeserítő kép és tapasztalat, amit itt kapunk, amit itt látunk. És mondanám, hogy hát pedig ez a régi világ, amit azt szoktuk mondani, a régi szép idő. És hajlamosak volnánk idealizálni, mert akkor régen minden jobb volt még. És kiderül. Nem. Hiába telt el azóta, mondjuk nagyjából 2500 esztendő, prédikátor körülnéz, és ezt látja. Hogy elnyomás van méghozzá olyan mértékű, hogy szerinte jobb annak, aki már meghalt, mert nem látja, még jobb, aki meg se született, mert meg se fogja látni, hogy milyen mértékű elnyomás van a Földön, amit egyik ember a másikkal szemben csinál. Mi ez az elnyomás? Bárhogy fogalmazunk, a másik kihasználása, megalázása, hátratétele, kizsákmányolása, lehetőségektől való megfosztása, életének megcsonkítása, meggyengítése, megnyomorítása, sokféleképpen fogalmazhatjuk, beszélhetünk róla. Volt idő, amikor azt mondtuk, hogy ilyen csak a kapitalizmusban van, vagy akár annak csak a vadkapitalizmus részében van, és kiderül, hogy nem, mert akkor még nem is beszélhettünk mai értelemben kapitalizmusról. És nem szeretnék ide semmiféle politikát hozni, hogy mikor volt, vagy mikor nem. Sokkal inkább odáig kell visszamennünk, amikor Isten azt mondja, hogy gonosz az ember szívének minden gondolata, az ember ifjúságától fogva. Odáig kell visszamennünk, hogy a valóságos igazságban, szentségben megteremtett ember a bűn miatt elromlik, és minden rosszra hajlandó. Még arra is, hogy elromlja a másikat. Oda kell visszamennünk, hogy igen, ilyen lett az ember, hogy hajlandó, sokféle, nagyon gonosz viselkedési formát fölvenni, képes állatságra, kapzsiságra, hazugságra, mások javainak elvételére, lopásra, vagy akár mások életének elvételére, gyilkosságra. Mondhatni szinte bármilyen. Hallom, hogy sikítunk, de hát mi nem ilyenek vagyunk, hát persze, hogy nem ilyenek vagyunk, azért is vagyunk itt. de mind ilyen esendőek vagyunk. De pontosan azért vagyunk itt, mert mi nem is szeretnénk ilyenek lenni. Pontosan azért vagyunk itt, mert mi már Jézus Krisztus tanítványai, követői vagyunk, és emberként is szeretnénk emberek lenni, úgyhogy Isten előtt meg tudjunk állni, akár az ő ítélő széke előtt is. Igen. De, és pont arról szól ez, hogy nem társadalmi berendezkedés kérdése, hogy milyen az ember, nem történelmi kor kérdése, hogy milyen az ember, nem lehetőségek vagy kényszerek kérdése, hogy milyen az ember, romlott az ember. Veled és veled mindnyájunkkal együtt. Ilyen az ember, hajlamosak vagyunk a bűnre. Igen, szívesen mondjuk, és igazság is, hogy én nem, vagy nem teszek ilyet, vagy nem is szeretnék, sőt, szeretnék minél kevésbé ebben részes lenni, így van. De vajon mit tudunk tenni az elnyomottakért? A prédikátor csak megállapít, azt fogalmazza meg, hogy olyan szörnyű az elnyomás, hogy ezt jobb nem látni. Olyan szörnyű, hogy ez hihetetlen, mert ráadásul még nincs vigasztalójuk se azoknak, akik elnyomottak. De sem ő, sem mi nem hozhatunk, nincs szükség rá, valami intézményes rendszer kitaláljuk. Hiszen a történelem számtalan intézményes rendszer kitalált már rá, szakszervezetektől kezdve sztrájktörvényi, szociális juttatások, egészség, nyugdíjbiztosítás, sőt, vigasztalásra szakosodott szakorvosok, pszichoterápia, és az egyházunkban is lelki szolgálatoktól, lelki segélyektől kezdve a diakónia, a kézzel fogható segítségen át, sok-sok minden létezik. De ettől még mindig van elnyomás, még mindig vannak elnyomottak, és vannak vigasztalanak. Igen. Tehát nem ezért fogott meg a szakasz, hanem sokkal inkább azért, és egészen rosszul is esik föltenni így ezt a kérdést, hogy vajon én is elnyomója vagyok valakinek? Vajon én is lehetséges, hogy hajlamos vagyok igazságtalanul fölébe helyezni magam valakinek? Vajon lehetséges, hogy én is képes, hajlamos vagyok esetleg akár csak egyszer is az életben megtettem már, hogy valaki elnyomtam volna. Nem kell most keresni, kutakodjuk magunkban, hogy vajon tettem tényleg ilyet, vagy sem. Lehetséges. De minden esetre egy olyan kérdés, ami nehéz, és amivel talán azt is mondhatjuk, hogy rossz szemmel nézni. Elkezdődött a panél, nem egy különböző tévé, rádió műsor, vagy akár újságcikk szól arról, hogy hány és hány gyermek megy úgy iskolába reggel, hogy azért van gyomor fájása, mert neki hazafelé szállítania kell az ötöst, mert különben jön, ami lesz így belőle, fiam. Egyfajta pszichikai terror alatt van, csak ő ezt még nem tudja, a szülője maga sem néz ezzel szemben, meg fogalmazza meg magának, mert azt érzi, ha nem tanul ez a gyerek, akkor le fog maradni, ha lemarad, az behozhatatlan, hogy lesz belőle így az, amit én szeretnék, vagy az, ahol én fölteszem neki a mércét. Nagyon-nagyon megdöbbentett sok-sok évvel ezelőtt, amikor családi körben, értelmiségi családban a gyerek nem ment egyetemet. Hogy nem ment egyetemet? Mert ő ez is ezt szeretne lenni. Ezt is ezt szeretné megtanulni, és ezt is ezt szeretné csinálni. És elteltek évek is, mit csinál Zsoltika? Hát, elvégezte az iskoláját, és ott a munkahelyet, csinálja, amit szeret. Elnyomás. És nem csak a gyermek felé, hanem bármilyen irányban, munkahelyen, családban, baráti körben, bármilyen emberi kapcsolati viszonyban, ahol valamiképpen fölébe helyezem magam a másikra, valamiképpen áttolom rajta az akaratomat, valamiképpen megpróbálom őt befolyásolni, kihasználni, az ő akaratát, szívvágyát, egészségét félretenni, rosszabb esetben mindezt magam javára, valami magamféle haszonért. Pedig tudjuk az igét, ahol Pál azt mondja, semmit se tegyetek se önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal egymást magatoknál különnek tartsátok, mondja ugye a Filippiekhez írott levelében. Egymást különnek tartsátok. Aztán a másik gondolat ugyanitt, ami ugyancsak nem könnyen megfelelhető, hogy hogyan van, hogy azt látja a prédikátor, és így is van, hogy ezeknek még vigasztalójuk sincs. Hát hogyan lehet, hogy még az sincs, aki vigasztalja őket? Az sincs, aki egy jó szót szóljon hozzájuk? Az sincs, aki egy icipici terhet a vállukról átvegye magára? Hát hogy lehet? Hogy lehet vigaszt nélkül élni? Hogy lehet reménytelenül tovább menni a mindennapok küzdelmében, taposó malmában, meddig lehet. Amikor a 40 esztendei fogság kezd letelni, Isten azzal küldi Ézsaiás prófétát az ő népéhez, hogy azt mondja, vigasztaljátok népemet, így szól Istenek. Az Istennek az első szava, az első parancsa a proféta felé és a többi proféta és igényítő felé, vigasztaljátok ezt a népet, vigasztaljátok, mert letelt a büntetés, mert eljött a szabadulás. Vigasztaljátok az én népem. Istennél a vigasztalás kulcs fogalom. Tudja, hogy én az ember számtalan helyzetben, esetben az életben vigasztalásra szorulok. Így közeledik hozzá, hogy vigasztalót akar küldeni. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus a Szentlélekről így beszél, hogy majd elküldi az Atya azt a pártfogót, azt a vigasztalót, aki mindig veletek van. Én nem leszek mellettetek, de ő mindig veletek van. Ő mindig ott lesz veletek. Sőt, még a szót is eszetekbe juttatja, hogy mit kell majd mondanod. Mert ő valóban olyan pártfogó, olyan vigasztaló, aki ott van vele, az úton, a munkában, a bármilyen nehéz élethelyzetben. Mint Isten, állandó, jelenlevő, küldötte, mint maga Isten. És valljuk meg magunknak, hogy mondhatnám, ja hát akkor ez így jó, de még kevés, mert akár a saját önvizsgálatommal volnék elnyomója valakinek, akár a vigasztalás komolyan vételével, hogy ki mindenkinek van vigasztalásra szüksége, még meg nem oldottam igazán szinte sem. De eljött Jézus. Eljött Jézus, aki úgy járt a végéhoz, hogy útján, amit addig sokáig a tanítványok sem értettek, és mi sem értjük, még az útja legvégén meg nem értjük, hogy bevállalta értünk, és végigcsinálta, és végigérte értünk a létező lehető legnagyobb elnyomottságot, kiszolgáltatottságot, megalázottságot, mikor is őt elfogták, megverték, keresztre feszítették. Mert ő nem csak, hogy emberként ezt átélte, de ő bűntelen emberként élte át. Ő nem csak emberként, aki azt mondja, hogy bűnösök vagyunk, hát ez jutott, vagy ez jár, hanem ő bűntelenül, sőt mindenek jótevőjeként kényszerült ezt átélni. Aki visszaadta az özvegynek az egyetlen fiát, aki visszaadta a zsinagóga előjára a 12 éves kicsinyáját, aki megütötte a vakon született szemét, aki jól lakhatott 5000 embert, és aki úgy tudott beszélni, hogy az egyszerű ember, mint te meg én a nép, azt éreztem, ennek az embernek a szava, erő, hatalma. És más meg félreértve, megsértőzve, lázadozott, de a nyitott szívű, egyszerű ember azt érezte, Jézus, mintha a sajátját mondaná, a sajátjából adva, nem megtanultak mond, nem a leckét mondja föl, mint akinek ez a dolog, amelyet az írástudóik így beszéltek, hanem árad belőle az Isten igazsága szívtől szívig. Eljött Jézus, végigjárta értünk ezt a borzasztó utat, és amikor azt mondanánk, hogy na most aztán végképp elfogyott minden ereje és lehetősége, akkor még vigasztal is azt mondja, fiam, bizony, még ma velem leszel a paradicsomban. És mikor úgy tűnik, hogy végleg magára maradt, akkor is úgy van, hogy én Istenem, miért vágtál el engem? És úgy lép ki a világból, hogy azt mondja, Atyának, te kezedbe teszem az én lelkemet. Mert ha az Atya egy pillanatra is kellett adja őt, ő mégis ugyanúgy az Istenben, az Atyában bízva tette le az életét, és ment el a világból, haza abba a mennyeibe. Mi változott Jézus óta? Hát az ember semmit, a világ semmit. Ám valami mégis változott. Ha én Jézus Krisztus követője vagyok, hívő keresztény ember, én már nem állhatok meg ott, ahol a prédikátor. A prédikátor megállapít, és el is szörnyen. A prédikátor kimondja, van elnyomás, és ez olyan szörnyű, hogy, és ráadásul még igaz sincs, borzasztó. Lehet mondani, igen, ma is van elnyomás. Elképesztő, az. És igaztalásunk sincs, szörnyű. De én most már, mint Jézus Krisztus követője, Jézus Krisztus megszabadítottja és megigasztaltja, állhatok úgy, bárhol az életemben, hogy először is tudok önvizsgálatot tartani, vagy az élet különböző helyzeteiben, családomban, munkahelyben, bárhol hogyan viselkedek. Kettő, tudok figyelni arra, kik azok, akik az elnyomás miatt vigasztalásra szorulnak, hogy vigasztalóim lehessek, hogy valamiképpen a reményt éltessek bennük. És bárhol vagyok is a sorban, igaz leát, amit Pál így fogalmaz, ti pedig urak, úgy bánjatok velük, érti ezt a szolgákra, hogy hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, aki nem személyi válogató. Hogy is vagyok hát ebben? Élek ebben a jelen való világban. Nagyon sokféle kötelezettség alatt, nagyon sokféle teljesítmény kényszerre szorítva, egyre magasabb és magasabb igényeket támaszva saját magammal szemben, a másik emberrel szemben, a világgal szemben, és közben látjuk, milyen rossz a világ, vészmadarak, kállók nem akarunk lenni, hiszen arra nincs szükség, mert nem is állunk felette a világnak, hanem keressük, és szeretnénk megtalálni azt az utat, amelyben úgy élhetünk, hogy ne legyek elnyomó, és ne legyek elnyomott. Minél kevésbé éljen meg azt, hogy bárki iránt is elnyomó lettem, és minél kevésbé kelljen szenvedjek attól, hogy elnyomott vagyok, vagy viselni tudjam Krisztus vigasztalásával azt, amennyire mégis valami fajta elnyomottságot szenvedek. Odaállhatok ma Uram elé úgy, hogy keresem az utat. Hogy soha senki, semmi előnyért, vágyért, haszonért el ne nyomjak. Soha senkit így magam mögé, magam alá ne tapossak, ne utasítsak. Egy pillanatban sem. Még lehetőleg a gondolatban sem. Mert tudom és hiszem, hogy Isten mindent, amire szükségem van, megad nekem. Gondoskodik rólam. Valóban pásztorom ő. Nem kell, hogy én ilyen legyek. Nem szükségem, hogy én ilyen legyek. Enélkül is egészen bizonyos, hogy mindenem megadatik. Nem kell ilyenfajta félelem legyen a szívem. És bárhol is vagyok, akár a társadalomban, akár a családomban, akár a munkahelyemben, akár a gyülekezetben, bárhol vagyok is pozícionálva, tudom, én érhetek úgy, mint Jézus Krisztus szabad, megszabadított gyermekek, aki él azzal a szabadságával immár, hogy bárhol vagyok is, az én szívemet, pontosan Krisztus mindenre kiterjedő vigasztalásáért a hálát járhatja át, és hálából élhetek, szolgálhatok neki. Ráadásul még, micsoda ajándék, többlet, hogy lehet olyan súlyú és erejű a megértett ige az én szívemben, hogy azzal én is enyhíthetem mások szívének fájdalmát, fölszállíthatom könnyét, megcsinálhatom a reményt. Vigasztalhatok, mint megvigasztalt ember, mint bárhol a sorban, mégis nem az elnyomottság érzetétől elkeseredett, hanem a Krisztustól kapott szabadságtól hálás és megvigasztalt emberként. És legesleg legvégül, igen, legyek megszabadított ember hálára és örömre, megvigasztalt élete, öröm életre, mert tudom, hogy ő, amikor mindnyájban elnyomott kapott, ezt megszerezte nekem, és ajándékba adja nekem, hogy éljek vele által. Éljek vele által. Amen. Az ige hirdetésre válaszképpen a 167-es számú dicséretnek énekeljük az első versét. Jöjj, mondjuk hálaszót. Arra is készítettél bennünket, hogy valóban minden emberi nyomorúsággal is megszabadultak legyünk, hogy mint a te megszabadított gyermekeid hálával és vigasztalban élhessük életünket. Köszönjük neked. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy mindent elvégeztél értünk, és köszönjük, hogy ma is tanítasz és vezetsz bennünket. Valóban te tégy minket igazakká. Te tégy minket szentekké, hogy valóban soha senkit el ne nyomjunk, sőt, sokkal inkább minden elnyomottat vigasztaljuk. És köszönjük, hogy mi így élhetünk hálával a szabadításért és a szabadságért, és így készülhetünk életes örök életre, mindig benned lehetünk. Köszönjük. Te ismered ugyanakkor életünk helyzeteit, milyen bajaink, terheink, nyomorúságaink vannak, könyörülj hát rajtunk, ha bármi nehéz volna válunk, valami roskasz, akár emberi kapcsolati teher, gyász vagy betegség, anyagi nehézség, bármi történéstől való félelem. Könyörülj rajtunk. Áld meg egész gyülekezetünket, egész anyaszent egyházunkat, népünket és nemzetünket. Könyörülj a teremtett világon, mely a tiéd. Urunk Jézus Krisztus, hagyjátok az előttünk álló hetet is veled végig, szüntelen. Újra és újra örvendeztes meg szabadban, vigasztalásoddal, erőtel, békével, áldásoddal. Tedd így készé minket, hogy jövő alkalommal vasárnap is, íme hálából ösztönül essünk, ünnepeljük téged. Köszönjük a meghallgatás ajánlót. Légy te áldott, ó Úrunk. Amen. Együtt mondjuk el az utolsó imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kérdőnket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk érkezőnek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei édes Atyánk szeretete, és a Szentlélek Isten mindenkor velünk lévő közössége legyen és maradjon mindnyájunkon. Amen. A hirdetéseket hallgassuk meg a tiszteletünkben.
Hirdetem először az adakozást. Adakozzunk tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem, hogy akik még az ezévi egyház fenntartói járulékkal elmaradtak, azok ennek eleget tudnak tenni az esztendő végéig. Presbitériumunk határozata értelmében a dolgozó korosztályú gyülekezeti tagjainknak az éves egyház fenntartói díja ez év januárban való határozatunk alapján 10.000 forint, a nyugdíjasoké pedig 6.000 forint. Hirdetem, hogy harang az elmúlt hét előtti héten Kálmány György testvérünkre emlékezett az ő felesége. Az Isten szent lelke adjon vigasztalást őnéki, amint hallottuk, hogy nekünk vigasztalónk is van. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Bödger Antal lelkipásztor testvéremet, aki az igehirdetés szolgálatát végezte mai napon, Dunaújvárosból érkezett hozzánk. Presbitériumunk határozata értelmében az ő neve van jelölésre megtűzve és elfogadva, az egyházmegye felé is elküldve, megtörtént az előző hét szombatján az ő összes dokumentumának és papírjainak az ellenőrzése az esperes jóvoltából és a gyülekezetünk presbiterének jóvoltából, ahol őt választásra jogosultnak tartják a törvénynek megfelelően. A külső ajtóra kihelyeztük a gyülekezet névsorát, a névsorban levő személyek vehetnek részt a választásban, amelyet jövő vasárnap, október 6-án szeretnénk megejteni az Isten kegyelméből, és ott van mellette egy másik dokumentum, az Esperes úrnak, az Egyházmegye Esperesének a dokumentuma, hogy hogyan és milyen módon rendeli el a választást. Istennek köszönjük meg, Isten szent lelke vezetésének, hogy Bödger Antal urat gyülekezetünkhöz elvezeti és elvezette hitünk és reménységünk szerint. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Németh Judit Salgó Tarjáni lelkipásztor testvérünket, egyházmegyei tanácsos lelkészt. Őről azt kell tudni, hogy az ő édesapja is itt volt valamikor lelkipásztor. Kicsi a világ, kedves testvére. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kis Csongor testvérünket, ugyancsak az egyházmegye világi tanácsosaként. Ő is jól ismert gyülekezetünkben, nagyon sokszor járt itt, és az egész családja régi bútordarabja a református egyháznak. Velünk egyet. És nyilvánvalóan, hogy jövő vasárnap van a választás. A választás után, amennyiben a gyülekezet megválaszza a Bödger Antal lelkész testvérünket, akkor utána van egy bizonyos időszak, amíg jogerőre nem emelkedik az ő státusza, hirdetni fogja az illetékes egyházmegyei lelkész jövő vasárnapon, hogy bizonyos fellebbezési lehetőség is lesz, az majd az ő dolga lesz akkor, ha bárkinek ilyen óhajtása van. A mai istentiszteleten egyébként a két egyházmegyei tanácsosunk az istentiszteletet felügyeli, ugyanakkor szeretettel hívunk és minden kedves testvérünket, érdeklődőt, nem érdeklődőt, mindnyájan az istentisztelet után átvonulunk a gyülekezeti termünkben, és ott, ha bárkinek kérdése van nagy tisztelet úr felé, akkor azt a kérdést fel lehet tenni, a törvény alapján is ez a lehetőségünk megvan mindnyájunknak. Úgyhogy ne menjünk el, ez a beszélgetés remélem, hogy nem túl sokáig fog tartozni, de este 6-ig tart, az se probléma részünkre, úgy gondolom, ilyen szempontból. El szoktam mondani, hogy az a jó dolog, hogy gyülekezetemben földszintes ablakaink vannak, nem fordult elő az, ami Pál apostol éppen, hogy valaki elaludt éjfélkor és kiesett az ablakból, majd Pál apostol életre kelti. Úgyhogy ezt szeretettel hívunk mindenkit, és befejezésül az Isten tiszteletünket a 462. dicséretünknek mind a három versével zárjuk, majd utána fennállva a szózatot énekeljük el. A 462. dicséretünk első verse úgy kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.